Felfedező a tudomány világáról.
Betegeken is tesztelik azt a magyar fejlesztésű eljárást, amely új lehetőséget kínál a gyógyszerre nem reagáló epilepszia kezelésében. Antioxidánsok, aszpirin, növekedési hormon. Csak néhány példa, hogy mi mindennel próbálkoztak a Lombik Baby programok eredményességének növelése érdekében. Most átfogó tanulmány készült arról, hogy mely kezeléseknek van értelme, és melyeknek nincs. Új próbálkozás a fülzúgás okozta szenvedések enyhítésére. Ezek mai témáink, a csütörtöki felfedező szerkesztője Gimes Júlia vagyok, munkatársam mai Zilai Helga. Tartsanak velünk! Az Európai Humán Reprodukciós és Embriológiai Társaság átfogó kutatást végzett azzal kapcsolatban, hogy a Lombik Baby programok során végzett petefészek stimulációs eljárások közül melyek azok, amelyekre biztosan szükség van, és melyek tűnnek feleslegesnek. Az elemzést végző munkacsoport 12 ország 20 szakemberéből állt. Egyetlen magyar tagja Urbancsek János, szülésznőgyógyász professzor, a Semmelweis Egyetem Lombik Baby programjának vezetője volt. Bár az első Lombik Baby, Louise Brown, majdnem 48 éves, és ma már a világon több mint 10 millió mesterséges megtermékenyítéssel fogant ember él, az igény, hogy a Lombik Baby programok körülbelül 30%-os hatékonyságát növeljék, újabb és újabb kérdéseket vet fel. Urbancsek Jánost hallják.
A petefészek stimulációja a szervezeten kívüli megtermékenyítés egy meghatározó része. Több mint 40 évben, mióta ez a kezelés létezik, rengeteg elképzelés, ötlet látott napvilágot, amelyekkel a kezelés eredményességét, a petefészek stimulációra adott válaszkészségét próbálták világ különböző részein javítani. Na most nekünk a feladatunk tulajdonképpen az volt, hogy a világon ebben a témában megjelent tudományos közlemények, kritikus szemmel górcső alá vegyük, és megalapítsuk, hogy melyek azok az eredmények, amelyek valóban hiteles forrásokból igazolják azt, hogy bizonyos készítmények alkalmazásra valóban előre viszi ezt a kezelést, és melyek azok a próbálkozások, amelyeknek valójában semmi értelme nincs. Hogy csak egy példát mondjak, próbálkoztak azzal több helyen, tulajdonképpen majdnem egy évtizedeken keresztül, hogy a növekedési hormont vessék be azoknál, akik a hagyományos petefészek stimulációs készítményekre nem reagálnak. Kimondhatjuk egyértelműen, hogy nem javítja a gyengén reagálók petefészek stimulációjának az eredményességét. Próbálkoztak például az aszpirinnek a stimuláció alatti alkalmazásával, tehát véralvadás gátló hatását kihasználva, de az derült ki, hogy valójában ennek sincs értelme. Nagyon divatos készítmények az antioxidánsok. A petefészek stimulációs kezelésekben is megpróbálták antioxidánssal javítani a kezelés eredményességét. Mi több publikáció elemzése során arra az eredményre jutottunk, hogy nem javítja az antioxidáns készítmények alkalmazása ennek a kezelésnek az eredményességét. Egy másik példa, hogy embrió beágyazódásának egy nagyon fontos feltétele, hogy olyan méhnyálkártyába kerüljön a méhüregén belül, ahol a feltételek megvannak a beágyazódáshoz. És a méhnyálkártya előkészítéséhez szükség van a sárga testhormonra természetben is.
Ez a progeszteron.
A szervezeten kívüli megtermékenyítések során éppen a stimulációs kezelést követően, már amikor az embrió beültetés stádiumában vagyunk, mindenképpen indokolt ennek a készítménynek az adása, mert a stimulációs kezelés során olyan készítményeket adunk, amely a saját progeszteron termelés gátolja, és nekünk ezt mindenképpen pótolni kell a kezelés során. Ami világszerte ellentmondásos, hogy ezt a sárga testhormon készítményt meddig kell adnunk. A mi elemzésünk azt az eredményt hozta, hogy nem feltétlenül indokolt a terhesség 12. hetéig adni, hanem bőven elegendő lehet addig, amíg a terhesség létrejött. Tehát ez is egy olyan eredmény, amely leegyszerűsítheti ezt a folyamatot. De ugyanakkor vannak olyan központok, amelyek épp ezt a sárga testhormon adást az embrió beültetés után kiegészítették még tűző hormona az ösztrogén hormonnal is. Hát, ha ezzel jobb lesz az eredményesség. Erről is sikerült kimutatnunk, hogy nem javítja az eredményességet, ha még ezzel a plusz hormon terheléssel a szervezetet ellátjuk.
Mi következik mindebből? Most az Európai Humán Reprodukciós és Embriológiai Társaság megfogalmaz egy ilyen ajánlást, egy ilyen összefoglalást, és...
Ez segítséget jelent az ezzel foglalkozó kollégáknak világszerte abban, hogy mely esetekben mi az, amivel az alapprotokoll kiegészíthető, és mi az, aminek nincs eredménye.
A Lombik Baby programok során a petefészek stimulációnak mi az értelme, oka, célja?
Ha már ezt kérdezte, akkor hadd nyúljak vissza 1978-as évre, amikor az első eredményes szervezeten kívüli megtermékenyítéssel fogant gyermek megszületett, Nobel-díjas Edwards professzor úrék segítségével. Ők annak idején egy spontán menstruációs ciklusban termelődő egyetlen domináns tüszőt szívták le, az egyetlen petesejtet termékenyítették meg, és az egyetlen fejlődő embriót ültették be. Na most nyilvánvaló volt, hogy a kezelés eredményessége akkor fog javulni, hogy a több embriót ültetünk be. Ez volt a következő lépés, ehhez viszont már több petesejtre volt szükségünk, amihez viszont a petefészket stimulálni kellett. Ma már megint ott tartunk egyébként, hogy igazából csak egy embrió beültetése a célunk, hogy elkerüljük az ikerterhességet, azonban ahhoz, hogy az egy embrióval az eredményességünk minél jobb legyen terhesség elérésére, ahhoz az kell, hogy több embrióból kiválasszuk azt, amely legígéretesebb a terhesség létrejötte szempontjából, és a több embrióhoz itt megint csak több petesejtre van szükségünk, tehát stimulálnunk kell a petefészket.
Ilyenfajta analízis a Lombik Baby programok más lépései kapcsán is születette.
Igen, természetesen a társaságunknak van egy olyan munkacsoportja, amely az egész kezelésnek az embriológiai kérdéseivel foglalkozik. És abban a csoportban szintén Európa számos országából több szakember gyűlt össze, ahol az embrió beültetés, az embrió tenyésztés, a petesejt megtermékenyítése, nyomon követés, kapcsolatos kérdések tömegét állították össze, arra keresték a tudományosan megalapozott választ a különböző publikációkból, és az következtetést vagy döntést írásban foglalva megjelentették.
Ez a fajta összegzés közvetett módon javíthatja-e a Lombik Baby programok hatékonyságát, vagy pedig tulajdonképpen megkíméli a nőket a fölösleges beavatkozásoktól, vagy a fölösleges próbálkozásoktól, vagy a még több hormontól?
Biztosan javíthatja. Volt olyan kérdésünk is, amiben azt vizsgáltuk, hogy egy petefészek válaszkészségét mivel tudjuk előre meghatározni. Nemzetközileg elterjedt egy bizonyos antimüllerian hormonnak a vizsgálat, amelyről azt gondoltuk sokáig, hogy a legjobb előrejelzője annak, hogy a petefészek milyen választ fog adni a stimulációra. Azonban kiderült a vizsgálatok elemzése során, hogy egy lényegesen egyszerűbben kivitelezhető vizsgálat, méghozzá a petefészek ultrahang vizsgálata legalább olyan eredményességgel meg tudja jósolni azt, hogy milyen reakciót kapunk a stimulációra. Tehát van ilyen is, ami egyszerűsíti ilyen oldalról is ezeket a kezeléseket vagy döntéseket.
A szakmának vagy az érintett gyerekért küzdő pároknak készítették ezt az összeállítást?
Ez a szakmának szól. Azonban ezzel párhuzamosan megjelentettünk egy betegtájékoztató füzetet, amelyben ezekből a tudományos megállapításokból vagy döntésekből kiemeltünk néhányat, amelyek a betegeink számára is hasznos információt jelenthetnek. Egy ilyen például az, hogy tudományos megalapozottsággal állíthatjuk, hogy a túlsúly, illetve a nő életkora nagyon nagy mértékben meghatározza a kezelés eredményességét. És ez egy igen probléma, hogy hiába szeretnénk mi maximálisan megadni minden eshetőséget a kezelés eredményességéhez, egy nagyon magas testtömegindex, tehát egy nagyon nagyfokú túlsúly, vagy a nő előre alatt életkora, 40 év vagy a felett, lényegesen rontja annak a kezelésnek az eredményességét, amely egy normális testsúly mellett, vagy egy fiatalabb életkorban még reális esélyt adna a terhesség létrejöttére.
Urbancsek János szülésznőgyógyász professzort hallották.